Murat. Na, hát én ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit Ráhel nővér mondott, és hát gyakorlatilag a megváltás titkának a szentírási alapjairól volt szó, és hát amiről most én beindítottam, piros. Szóval, tehát a szentírási alapokról volt szó, és ahogy Ráhel nővér mondta, inkább a teológiai rendszerezéséről szeretnék beszélni a megváltásnak, ami tulajdonképpen ugyanaz, vagy ugyanazok a témák, amiket ő már elmondott, csak hát a teológia az, ugye azt csinálja, hogy fogja a szentírást, és azt megpróbálja rendszerezni. Tehát egyfajta racionalitást belevinni, vagy egyfajta rendszert belevinni a szentírás igazságokba, és hát kérdéseket föltenni a szentírás igazságaival kapcsolatosan. Na most én azzal szeretném kezdeni egyrészt, hogy hallottunk arról, hogy a megváltásnak a titka az mennyire gazdag, hogy egyetlen kifejezéssel ugye nem is lehet megragadni. Beszéltünk arról, hogy megváltás, kiengesztelés, elégtétel, szabadulás, kiengesztelődés, és a többi, vagy a bűnöknek a megbocsátása. Új élet Krisztusban, új élet Krisztus által, az Isten fiúságnak az elnyerése, tehát ez mind erre a titokra vonatkozik, hogy mind ennek a titoknak a kibontása, ami arról szól, hogy Jézus Krisztus, ami üdvösségünknek az oka. Tehát Jézus Krisztus élete, szenvedése, föltámadása, ami üdvösségünknek az oka. És a megváltás az voltaképpen arról szól, tehát hogyha összefoglalóan ezt megváltásnak hívjuk, akkor a megváltás az nem más, mint az, hogy oksági viszonyt tételezünk fel Krisztusnak a halála és a mi üdvösségünk között. Tehát azt mondjuk, hogy Krisztus szenvedése az a mi üdvösségünknek az oka. Tehát, hogy ott valami fajta okozati viszony áll fönn, ezt feltételezzük. És ugye három szempontból fogok majd itt beszélni megváltásról. Az egyik az, hogy mi az, amit Krisztus tett a mi megváltásunkra. Tehát konkrétan mi az, amit ő tett a mi megváltásunkra. Ezek Krisztus életének, halálának, feltámadásának a mozzanatai, nagyjából amiről már szó volt, csak kicsit így rendszerezve. Ez az első. Aztán, hogy mi ennek a tartalma. Tehát amit Krisztus tett, annak mi a tartalma konkrétan. Tehát kiengesztelődés az Istennel, megszabadulás a bűntől, győzelem a halál felett, stb. Tehát, hogy ennek a tartalma. És a harmadik kérdés az pedig ennek az egésznek a hogyanja. Tehát, hogy hogyan okozza Krisztus halála, szenvedése a mi üdvösségünket. És akkor ott jönnek bele azok a témák, hogy az ő halála az elégtétel, az engesztelés, és a többi. Majd erre rátérek. Na és hát mielőtt először arról beszélnék, hogy mi az, amit Krisztus tett, ami megváltásunkra, egy fontos dolgot szeretnék tisztázni. Ugye bele lehet esni abba a hibába, vagy abba a, hát hogy is mondjam, egyoldalúságba, hogy úgy nézzünk rá a megváltásra, mint hogy ez valami, amit Krisztus és általa az ember ad az Istennek. Tehát, hogy úgy nézzük ezt az egészet, a megváltásnak a titkát, mint hogy hát az Istennek úgymond szüksége volt arra, hogy a fia szenvedjen, elégtételt adjon, stb. Engesztelést adjon. Tehát, hogyha mintha az Istennek erre szüksége lenne, és hát az ember ezt Jézus Krisztus által neki megadja. Ez ugye önmagában igaz, hogy ez így van, tehát, hogy van egy ilyen oldala a megváltásnak, de hogy még ennél sokkal fontosabb a másik oldala, és a másik oldala az, hogy az isteni a kezdeményezés. Tehát nem arról szól a megváltás, hogy akkor Jézus Krisztus az Isten fiait egyszerűen helyre rakja a mi kapcsolatunkat az Istennel, nem pusztán erről van szó, hanem az, hogy ez az Istennek a kezdeményezésére történik. Tehát, hogy ezt a két oldalt, ezt úgy lehet hívni, ilyen szakteológiai zsargonban, hogy van a felszálló közvetítés, meg a leszálló közvetítés. Ugye a leszálló közvetítés az, ami az Istentől indul el, és megy az ember felé, tehát hogy felülről lefele. Tehát, hogy az Isten az, a Szent Háromság egy Isten az, aki a megváltást, az embernek a megváltását, új életre keltését te eltervezi, már bocsánat, ezeket az antropomorf kifejezésekére csak így tudjuk elmondani, tehát hogy az Isten az, aki ezt eltervezi, és aki ezt végrehajtja, tehát az övé a kezdeményezés. És a másik, az pedig, amit úgy hívunk, hogy az a felszálló közvetítés, tehát amit Krisztus ad az atyának, mint az Isten fia és mint ember. Tehát ez, amit úgy hívunk, hogy felszálló közvetítés, tehát hogy ő az áme az atyának, tehát ő a mi nevünkben is, nem annyira mi helyettünk, majd itt erről még beszélek, hogy mit is jelent ez, hogy a mi nevünkben, meg nem egészen azt jelenti, hogy mi helyettünk, tehát hogy a mi nevünkben ugye igent mond az Istennek, és lehetővé teszi azt, hogy mi is igent mondjunk. De hogy ez az, amit úgy hívunk, hogy a felszálló közvetítés. Tehát, hogy Krisztus, aki a mi nevünkben is ugye úgy szereti az Istent, hogy az fölülmúlja a bűnnek a nagyságát. Tehát ez, amit úgy hívunk, hogy felszálló közvetítés. A leszállónak viszont, még egyszer ugye hangsúlyozom, hogy annak van egy elsőbsége. Tehát, hogy a megváltás az Istennek a kezdeményezése, az Istennek az ingyenes ajándéka, az nem pusztán egy ilyen teljesítmény, hanem az Isten az, aki ezt megadja. És azért mondom azt, hogy ez közvetítés, tehát ez a közvetítésnek a gyakorlása, mert hogy ugye Jézus Krisztusról, ugye a Szentírás ugye leszögezi azt, a Timóteus levél, hogy ő az egyetlen közvetítő az Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus. Tehát ő, aki Isten és ember, ő az ő személyében ugye egyesül ez a kétféle közvetítés. Tehát, hogy ő általa jut el az Isten kezdeményezése hozzánk, tehát az Istennek, meg az Atyának a végtelen szeretete, megváltó szeretete, ugye Krisztuson keresztül jut el hozzánk. És ugyanakkor a felszálló közvetítés is, ugye ő rajta keresztül megy, mert hogy ő az, aki úgy tudja szeretni az Istent, hogy az kedvesebb az Istennek, mint az embereknek az összes bűne nem kedves neki. Tehát, hogy az ő személye az, aki egyesíti ezt a közvetítésnek a két oldalát, felfele és lefele szálló oldalát. No, hát ezt szerettem volna bevezetésképpen elmondani, mert nagyon fontos, hogy ezt mindig így nézzük a megváltást, hogy ez az Istennek a kezdeményezése, az ő szeretetének a műve, az Isten szeretetének a titka a megváltás, és nem pusztán az, hogy akkor a megsértett Istent ugye ki kell engesztelni. Ebből sajnos nagyon sok ilyen teológiai, vagy hát hogy mondjam, tehát hogy ennek sok olyan teológiai feldolgozása, vagy inkább ilyen népszerű előadása született, így a évszázadok során, ami hát ilyen rendkívül antropomorf formában mondja ezt el, nem tudom, hogy erről beszéltetek el, de hogy... tehát, hogy arról, hogy tényleg, hogy egyfajta igehirdetés is úgy tudja lefesteni az Isten, mint hogyha tényleg egy ilyen haragvó valaki lenne, akinek a saját fia vérére van szüksége ahhoz, hogy akkor végre kiengesztelődjön. És hogyha végre megnyugodjon, és akkor megbocsásson az embereknek. Szóval van egy ilyen fajta hát népszerű ige hirdetés, ami szinte úgy ábrázolja a mennyei atyát, az Istent, mint hogyha egy ilyen vérszomjas valaki lenne, akinek vérontás lenne szüksége ahhoz, hogy akkor végre megnyugodjon, és akkor meg tudjon bocsátani az embernek. Szóval ez egy hihetetlen karikírozza az Istent, és hogy a tényleg a mi, hát talán ugye a mi félelmeinket vetíti rá az Istennek az arcára, és hogy ehhez azért hozzájárult azért egyfajta ugye, protestáns teológia, majd erre még visszatérek, ugye Luther meg az első reformátorok azért úgy festik le így az Isten és az embernek a viszonyát, hogy a Jézus Krisztus ugye odaáll helyettünk, és akkor mintegy az Isten őt sújtja helyettünk. A katolikus teológia az nem tette ezt magáévá, hál' Istennek, de hogy a protestáns teológia az gyakran szó szerint értelmezte Szent Pálnak ezt a kijelentését, ami Rájánővér is idézett, ugye a római levélből, hogy az Isten ugye, Krisztus ugye bűnné tette értünk, meg hogy átkozott lett, stb. Tehát, hogy szó szerint vett, és azt mondja, Krisztus valóban átkozott. Tehát, hogy az Isten rajta tölti ki tulajdonképpen a haragját, és őt bünteti meg helyettünk. De ugye ez valahogy tényleg egy olyan fajta Isten lenne, aki hát így az ember alatt van valahogy, vagy nem tudom, tehát, hogy egyfajta szadizmus, vagy nem tudom, ez nagyon taszító, ha az ember ebbe belegondol. De hogy sajnos ez ugye el tudja torzítani így a megváltásnak is az igazi képét. No, tehát, hogy ezért is fontos azt hangsúlyozni, hogy az egész az Istennek a kezdeményezése, ezt ő, aki a szeretetből így akarja. És aztán a teológia fölteszi a kérdést, persze, hogy oké, így akarta az Isten, hogy a fiának a halála által valósul meg a megváltás, és hát a teológia majd fölteszi azt a kérdést, hogy miért így akarta az Isten. És hát ez lesz az izgalmas teológiai kérdés, hogy hát miért így? Mert hogy a titok az valahol nagyon itt van, hogy hát miért a fiának a halála és a szenvedése által valósul meg a megváltás. Na, majd erre visszatérek, hát a nagy teológusok ezzel sokat foglalkoztak, hogy erre választ adjanak. Ugye önmagában a Szentírás erre így nem ad választ, hogy miért így. Ugye a Szentírás leírja, hogy mi történt, de hogy az Isten miért ezt az utat választotta, hát azt a Szentírás arra nem ad egy exakt választ, vagy hát nem ilyen kérdésekre válaszol. No, hát mielőtt még ezekbe egy belemélyednék, hogy nagyjából arról szeretnék néhány dolgot elmondani, hogy mi az, amit Krisztus tesz. Tehát, hogy amit ő megváltásunkra tesz, és itt már elhangzott az, hogy Krisztusnak az egész élete az a megváltásnak a titka. Tehát, hogy nem pusztán az ő szenvedése, halála és a feltámadása, hanem tulajdonképpen az egész élete megtestesülésétől kezdve már a megváltásra irányul. Mert hogy a megváltásnak a lényege az, hogy az Isten az annyira közel jön az emberhez, és olyan mértékben emeli őt föl, amiről az ember álmodni sem tudott. Ugye a megtestesülésben ez történik, ugye ott a fiúnak a személyében az isteni meg az emberi, ugye olyan közel kerül egymáshoz, ahogy ez soha nem történt még meg korábban. Szóval az Istennek a szeretete az ember iránt ez valósul meg a megváltásban, és hát ennek a legelső mozzanata az a megtestesülés már. Úgyhogy ez most így pont aktuális, hogy a karácsony ünnepéhez közeledünk, és hát gyakran úgy szoktuk nézni, vagy hát bele lehet esni esetleg abba a hibába, hogy úgy nézzük a karácsonyt, hogy az milyen kedves, milyen aranyos dolog, és hát tényleg azért így a populáris szinten is, hát azért tömegekhez sokkal közelebb áll, ugye, mint a húsvétnak az ünnepe. Azért az nagyon olyan exkluzívan keresztény, a karácsony az olyan kedves, olyan családi, olyan, hát olyan cuki, már bocsánat a kifejezésért. Mindenki tud benne valamit találni, de hogyha azért jobban megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy azért a karácsony meg a húsvét azok nagyon erőteljesen összefüggenek. Ugye vannak ilyen, hát kicsit hát ilyen fura szentképek is, még régebb időkből, amikor a kis Jézus meg keresztelő Szent János ott a kereszttel játszanak. Vannak ilyenek, hát ez egy kicsit úgy, hogy is mondjam, tehát egy morbidnak is lehet fölfogni, de hogy valami nagyon fontosat akar kifejezni, tehát azt akarja kifejezni, hogy Krisztusnak az élete az már az első pillanattól kezdve a megváltásra irányul. Szóval hogy ez nem egy ilyen véletlen baleset, ami bekövetkezett Jézus életében, nem értették meg azok a csúnya farizeusok, meg az írástudók, és akkor ilyen rossz vége lett, hanem az ő élete már az első pillanattól kezdve irányul a megváltásra. Tehát a karácsony meg a húsvét az valahogy nagyon összefügg, és hát azért is összefügg, mert a mind a kettőben az Istennek hát az irgalmassága nyilvánul meg, és hát megint aktuális témánál tartunk, ugye a irgalmasság éve van. De az irgalmasság az ugye az, hogy az Isten, aki fölül van, ugye lehajol hozzánk, tehát lehajol a mi nyomorunkhoz. És azért, mert hogy ilyen nyomorultak vagyunk. Tehát az irgalmassághoz először, irgalmasság megtapasztalásához ugye először is az kell, hogy a saját nyomorunkat megtapasztaljuk. Akkor lesz a irgalmasságnak jelentése. De hogy ez már a megtestesülésben elkezdődik. Tehát, hogy az Isten leszáll hozzánk, és vállalja az emberi létnek a korlátozottságát, meg a végességét, szenvedését, stb. No, tehát, hogy a megváltás az már ott a megtestesülésben elkezdődik, mert az Istennek ez a hozzánk való lehajlása már ott megtörténik. És azért is kezdődik el ott a megváltás, mert hogy a Krisztus, vagy az Isten fia, amikor emberré lesz, akkor bizonyos értelemben minden emberrel egyesül. Ezt ugye a II. Vatikáni zsinat nagyon szépen mondja, Gaudium et Spes zsinati konstitúciónak a 22-es pontja, beszél erről, könnyen meg lehet jegyezni a 22-es buszról, hogy hát az embernek a titka is, ugye Krisztusnak a titkában lesz egészen nyilvánvaló, és hogy a megtestesülésében az Isten fia valamilyen módon minden emberrel egyesül. Tehát amikor ő ember lesz, a mi emberségünket vállalja, akkor ugye minden emberrel bizonyos értelemben egyé válik, szolidáris lesz velünk, ugye ő lesz az emberiségnek az új feje, az új Ádám, és ugye ezt teszi azt lehetővé, hogy a mi nevünkben, a mi főnkként engesztelje, adjon engesztelést az Istennek. És hát egyébként az angyali üdvözletben is, amikor Jézus születésének a hírüladás ugye történik, már akkor ugye szó van arról, hogy hát ő lesz a szabadító, ő menti meg a népét bűneitől, stb. Tehát, hogy már ott a megtestesülés hírüladás, akkor ott van ez, hogy mi lesz az ő feladata, mi lesz a születendő messiásnak a feladata. Tehát, hogy megmenti a népét a bűneitől. Aztán, hogyha tovább megyünk, és csak egy mondat Jézusnak a rejtett életéről, ugye az se volt véletlen, ugye 30 éve tulajdonképpen teljes hát anonimitásban tölt ugye Názáretben, és az ő názáreti engedelmesség ugye a szüleinek, amikor ugye 12 éves Jézus visszatér a szüleivel Názáretbe, és engedelmeskedik nekik, meg úgy egyáltalán az ember élet törvényeinek úgymond aláveti magát ott 30 éven keresztül, ebben is már a megváltásnak a műve zajlik, mert hogy ő visszaadja egyrészt, hogy az engedelmességével helyreállítja azt, amit ugye Ádám elrontott az engedetlenségével, tehát hogy a Jézusnak az engedelmessége az nem a pusztán a keresztnél kezdődik, az már ott megnyilvánul a kezdet kezdetén, a názáreti években. Másrészt pedig a megváltásnak egy olyan dimenziója is ott megvalósul, hogy Krisztus ugye a munkát is megváltja azzal, hogy ő ott ugye kétkezi munkát végez. Ugye a munkáról azt halljuk a Teremtés könyvébe az első bűn után, hogy a munka az gyakorlatilag a munkának a szenvedéssel való összekapcsolódása, meg hogy az egy fáradtságos, verejtékes dolog, az ugye az első bűn következménye. Ugye ott az Isten megmondja ugye Ádámnak, hogy a arcod verejtékével keresed a kenyeredet. Tehát, hogy a munka az nem pusztán egy olyan dolog, ami az ember méltóságához illik, hiszen az ember a munkáján keresztül is emberivé teszi a világot, megvalósítja saját magát is tulajdonképpen, stb. Hanem, hogy az a szenvedéssel van összekapcsolva, és Krisztus itt, amikor ő a kétkezi munkát vállalja, akkor ezáltal hogy a munka is egy megváltott valóság lesz, tehát az Istenhez való visszatérésnek lesz az útja, a munkának minden formája ezáltal. Tehát a munka is egy megváltott valóság lesz, hogy visszaállítja annak az eredeti helyét tulajdonképpen Jézus Krisztus. No hát aztán a nyilvános működésről is ugye sokat lehet beszélni. Ugye Jézusnak már a keresztsége is a húsvéti misztériumra utal, halálára és a feltámadására, és aztán később, amikor a saját haláláról beszél, akkor is azt mondja, hogy keresztséggel kell megkeresztelkednem. Ez a Márk 10-es fejezet 38-39-es versek, illetve különösen is a Lukács 12-50. Tehát a keresztség ezért is a Krisztus halálába és föltámadásába való beletemetkezésnek a szentsége. Úgyhogy ez korábban ugye jó kifejezőbb volt, mert hogy a keresztségnek a korábbi szertartása azért az úgy volt, hogy volt egy ilyen hatalmas nagy keresztelő medence, nem tudom, hogy ki látott már ilyet. Tehát nem egy olyan izéke, mint itt a oszlopon álló laborszerűség, mint ami mostanában ugye van, hanem ugye ott a felnőtt keresztelés volt még az ókori egyházban, és hát lehet a középkori itáliai székes egyházakban is lehet ilyen hatalmas nagy ilyen keresztelő medencéket látni. Ugye ott az történt, hogy ott le kellett merülni a vízbe, ugye nyilván ott előtte levetkőztek, stb., de hogy háromszor bele kellett egészen merülni a vízbe, ami a meghalást jelképezte, az alámerülést, és aztán utána kijönni a vízből, ez meg a feltámadásnak a jelképe. Tehát ez egy kicsit kifejezőbben jelenítette meg, vagy tette jelenvalóvá, hogy mi is történik a keresztségben, hogyan kapcsolódunk hozzá Krisztus halálához, meg a feltámadásához is. Aztán a keresztségben, amikor Jézus vállalja a keresztséget, akkor szintén a bűnösökkel való szolidaritása fejeződik ki. Ugye beállott a sorba, ugye keresztelő Jánosnak a katekézisre ugye sokakat vonzott Jeruzsálemből, ugye kimennek és megkeresztelkednek, a bűnöknek a bocsánatára, és hogy Jézus is beáll ebbe a sorba, holott ő ugye bűntelen. Ugye a keresztelő János ugye meg is lepődik, hogy akkor te jössz hozzám, stb. Hát mit keres ott Jézus? Ugye nyilván. Ő nem a bűnök bocsánatát keresi, hanem egyfajta szolidaritása nyilvánul meg a bűnösökkel. Tehát ő neki magának ugye nem kell bűnbánatot tartania, mert nincs miért. De hogy a bűnösök közé áll. Ugye ez is elővételezi egyébként a keresztnek, a keresztre feszítésnek a mozdanatát, amikor ugye gonosztevők közé sorolják, és ugye két gonosztevő között feszítik keresztre. Ugye a megkeresztelkedés az valahogy már ennek az előképe. És hát János evangélium leírja, János 1.29, hogy ugye a keresztelő János őt már ott az Isten bárányának hívja, aki elveszi a világ bűneit. Tehát már ott a nyilvános működés első mozzanatánál. Ő az Isten báránya. No, és hát még sok minden mozzanatot itt lehetne hozni Jézus nyilvános életéből, de azt most itt átugrom, hanem Jézus szenvedéséről és haláláról néhány dolgot szeretnék mondani. Ugye említettem azt, hogy Krisztusnak ugye az egész élete az a megváltásra irányul, de hogy mégis a kereszt halálnak van a kiemelt jelentősége, aminek van egy nagyon, hát úgymond nagyon gondos előkészítése a Szentírásban. Ugye Jézus háromszor megjövendőli a halálát a szinoptikus evangéliumokban. János evangélium is nagyon sokszor céloz erre. Na most, amit a Szentírás nagyon világosan mond, hogy Krisztusnak a szenvedése az elsősorban az az atyának a kezdeményezése. Tehát amit Szent Pál úgy fejez ki, hogy ő adja, hogy értünk, mindannyiunkért ugye áldozatul adta. Illetve azokban a szövegekben is ez megnyilvánul, amelyek arról beszélnek, hogy az atya az, aki a fiát küldte. Tehát, hogy tényleg nem pusztán arról van szó, hogy itt van egy véletlen baleset Jézus életében, és ezt nem így tervezték ezt a dolgot, de hát aztán Isten valahogy a legjobbat kihozza belőle, hanem kezdettől fogva ott van az a gondolat, hogy az atya az, aki Jézust küldi. Aztán ugye Szent Péter erre utal, amikor a pünkösdi beszédében azt mondja, Abcsel 2.23, hogy ezt az embert az Isten előre elhatározott terve szerint ti kiszolgáltattátok, és megöltétek. Tehát, hogy egyfajta szükségességről beszél már a Szentírás is, de hogy ebben ott van világosan az, hogy az atya az, aki ennek a kezdeményezője. A János evangéliumban Jézus arról is beszél, hogy az atya mint egy parancsot adott neki erre. Ez kicsit erős, de János 10.18-ban például az van, hogy az életemet ugye nem veszi el tőlem senki, és ezt a parancsot kaptam az atyától. Meg az atya hagyta meg, hogy mit hirdessek, stb. Tehát, hogy a János evangélium nagyon élénken elénk állítja azt, hogy Jézus egész életében ugye az atyára vonatkoztatva él, ez adja meg az ő legmélyebb identitását, ugye az atyára való vonatkozása. És ugye épp így a halálában is ugye ott van ez az atyára való vonatkoztatottság, tehát ugye az atyának a kezdeményezése, mint egy a parancsa. És hát ebből persze a teológia fölteszi azt a kérdést, hogy akkor Jézus olyan köteles volt-e meghalni? Vagy mennyire volt akkor ebbe szabad, ebbe a döntésbe? Meg hogy hogyan lehet azt összekapcsolni, hogy Krisztus szabad is, ugyanakkor egy parancsot teljesít, és ugyanakkor pedig nem is képes arra, hogy vétkezzen. Ugye, hogyan lehet ezt a három dolgot összekapcsolni? Ugye azt mondjuk, hogy Jézus teljesen bűntelen és képtelen a bűnre, hiszen ő Isten maga, hát akkor ő nem vétkezhet. Teljesen szabad, szabadon vállalja a halált, értünk. Ugyanakkor engedelmeskedik az atyának. Ez, hogy mi emberi, bűntől sebzett emberi dimenziónkban, ezt nagyon nehezen tudjuk összehozni, hogy én teljesen szabad vagyok, és akkor mégis egy kívülről jövő parancsot kell teljesítenem. Ezt a kettőt hogyan lehet összehozni, és plusz még nem is tudok másképpen tenni. mert hogy a másképpen teszi, akkor az ugye bűn lenne. No, hát szóval ezt a teológia ezen nagyon sokat gondolkodott, és hát voltak éppen végső megoldás, tökéletes megoldás erre nincsen. Mert hogy a mi emberi tapasztalatainkból beszélünk nyilván, amikor szabadságról, engedelmességről, parancsról beszélünk. Nem pár évvel ezelőtt volt egy szakdolgozat a Szapiencián, az egyik tanítványom erről írt, hogy ez a Jézusnak a szabadsága, meg a vétkezhetetlensége, ez hogyan lehet összeboronálni, és hát ő sok teológust ehhez megnézett, tehát hogy a végső tökéletes megoldás nincsen, csak hogyha igazán átgondoljuk, hogy a szabadságnak mi a lényege, és erről már a korábbi alkalmakon volt szó, hogy akkor a szabadság az ugye igazán nem áll ugye ellentétben az engedelmességgel, sőt az igazi szabadság az, illetve hát inkább úgy mondom, hogy az igazi engedelmesség az voltaképpen szabadság, ugye az a legnagyobb szabadság. Hát ezt így az emberi dimenzióban is meg tudjuk élni, hogy az engedelmesség ugye föl tudja az ember szabadítani, és hát kiemeli a saját kis köréből, nézőpontjából, és valami nagyobbra nyitja meg, és hát valahogyan így talán belesejtetünk abba, hogy Jézusnak az esetében ez hogyan volt. Tehát nem úgy, hogy az atya valamit rákényszerít, és akkor egy erőből, na jó, hát akkor megteszem, felejtje meg. Szóval, hogy nem így, hanem tökéletesen szabadon, és hogy ez nem kényszer mégsem az ő számára. De hogy itt van egyfajta titok, tehát hogy ezt teljesen nem tudjuk megragadni, mert hát mi ehhez kevesek vagyunk, szóval a mi életünkben azért ez nem teljesen így van. És hát az is fölmerül az a kérdés, hogy most akkor az atya vajon azt akarja, hogy Jézus meghaljon? Tehát, hogy az Isten tényleg a fia halálát akarja? Ez is egy nehéz kérdés, de az biztos, hogy az Isten a rosszat nem akarja. Soha. Tehát a bűnt és a rosszat soha nem akarja. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Isten akarja a megváltást, és hogy ebben benne van a fiának a halála, akkor ezt valahogy úgy kell értenünk, hogy ahogyan a vértanúk esetében történik. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy a vértanú meghaljon. Az Isten az azt akarja, hogy a vértanú, hogy akit ugye próbára tesznek a hite miatt, az végsőkig hűséges legyen. Tehát hogy az Isten ezt akarja. Nem azt akarja, hogy a vértanú az most halljon meg és szenvedjen. Ő azt akarja, hogy ő kitartson a végsőkig, a legnagyobb nehézségek, meg legnagyobb szenvedés közepette is. Tehát így ilyen értelemben közvetve mondhatjuk azt, hogy ilyen értelemben hát akarja az Isten a vértanúnak a halálát, hogy megengedi azt, hogy ő áldozatául essen a mások bűnének tulajdonképpen. Ez az, amit ő megenged, és ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy akarja. De amit az Isten pozitívan akar, az, hogy az a vértanú hűséges legyen. És az, hogy a Jézus esetében pedig azt akarja, hogy a megváltás megvalósuljon. De nem azt akarja, hogy a saját fia szenvedjen. Tehát, hogy vigyázni kell ezekkel a kijelentésekkel, mert különben tényleg egyfajta ilyen szadizmust vetítenénk rá az Istenre, és hát ez abszolút nem ez az eset. Tehát, hogy ő azt akarja, hogy a megváltás megvalósuljon, hogy Krisztus végig hűséges legyen az atyához, teljesítse azt, amit ő akar, és hogy ez viszont a halálon keresztül vezet el. És hát az atyának a szeretetét, illetve bocsánat, az atyának a kezdeményezését, azt még ott is meg lehet ragadni, hogy, és ez Szent Tamás fogalmazza így meg nagyon szépen, hogy az atya adja Krisztusnak azt a szeretetet, amellyel ő a keresztet és a szenvedést értünk elvállalja. Tehát, hogy az a szeretet, ami Krisztusban van, az a készség, amivel ő vállalja a szenvedést értünk, az is az atyának az ajándéka, meg ő sugalmazza ezt neki. Tehát, hogy itt is ott van az Istennek a kezdeményezése. Na és hát akkor itt rögtön ott vagyunk, hogy akkor vajon tehát az egyik kérdés, bocsánat, az az, hogy akkor most ki is az, aki tulajdonképpen a megváltást végrehajtja, hogy Jézus vajon öngyilkos lett-e, hogy ő saját magát adja, és hogy ezt önként akarja. Hát itt nem erről van szó nyilván, hanem ő önként vállalja ezt az egészet, de ez nem azt jelenti, hogy ő meg akar halni, csak úgy pusztán, hanem az, hogy ő azt szeretné, hogy az ember üdvözüljön. A másik kérdés, ami fölmerül, hogy akkor vajon az Isten őt magára hagyta-e? Ugye ez egy olyan kérdés, ami hát sokat foglalkoztatta a teológusokat, a Krisztusnak a kiáltása nyomán a kereszten, hogy ugye, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hogy mit jelent ez? És Jézusnak ez a fajta tapasztalata, az hogyan írható le, hogyan ragadható meg. Egész biztos, hogy ez a szenvedésnek a legmélyebb pontja az ő részéről, ami kicsit a Getsemáni kerthez hasonlítható. Ugye a Jézus, aki abszolút tiszta és mentes minden bűntől, ő ugye igazán tudja érezni az embernek a bűnét, ami az Istentől az embert elválasztja. Tehát azt mondjuk, hogy ő bizonyos értelemben mindannyiunk helyett és értünk vállalja a halált, a szenvedést és a halált, és hogy ebben a pillanatban ugye saját magán érzi az embernek a bűnét. És hogy ez valóban egyfajta, tehát hogy egy ilyen kiáltásban fejeződhet ki, de hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten őt elhagyta volna valóban, hanem az, hogy Jézusnak a velünk való szolidaritása az idáig elmegy. Tehát ez nem azt akarja jelenteni, hogy a katolikus felfogás szerint, hogy most Krisztus valóban átkozott lesz, és az Istentől, és az Isten őt elhagyja. Hanem az, hogy a szolidaritásnak a szubjektív tapasztalata nála idáig elmegy. Hát azt említettem, hogy Luther szerint ugye Jézus az nem csak szolidáris velünk, meg nem csak mi értünk teszi ezt, hanem hogy ő valóban a helyettünk van ott, és szó szerint az Istennek a haragja őt érinti, hogy is átkozott lesz. Hát ez így ellentmond a Szentírásnak, és hát ezért ugye a katolikus teológia soha nem fogadta el. Tehát, hogy az Istennek a haragja, az Jézus Krisztust éri helyettünk, és akkor ő megvéd minket ilyen értelemben az Istennek a haragjától, mert ő szenvedi el a büntetést helyettünk, és akkor nekünk már nem kell. Tehát, hogy ezt azért a katolikus teológia nem mondja soha, hogy az Isten őt büntetné helyettünk. Igen. Na most igen. Tehát nagyjából ezeket szerettem volna mondani, ugye Jézus életének az eseményeivel kapcsolatosan, és hát nem tudom, hogy ezekkel kapcsolatban esetleg most fölmerült-e valamilyen kérdés, mert ezután majd arról beszélnék, hogy a Krisztus szenvedésének meg a halálának hogyan van egy üdvözítő jelentése, hogyan áldozat, stb. Ilyesmi.
Csak annyira most így felfigyeltem arra, amit Luther kapcsán mondtál, hogy akkor így valóságosan magára vette, ugye, hogy van aztán, és hogy az Isten haragja, stb. De az érdekes, hogy ez így valóságosnak ismeri el, hogy Isten, vagy Krisztus magára vette a bűneinket, hogy a mi megigazolásunkat meg mégsem valóságosnak tekinti.
Hát pont ezért ott is, hogy ez valami külsődleges. Hát igen, mind a kettő valami külsődleges dolog, tehát hogy a megváltottság is olyan, hogy a Krisztus ezt úgymond elintézte helyettünk, és a...
Hát, ezt a szót használtad, hogy valóságosan?
Igen. Igen, de hogy a mi részünk az ebben egy külsődleges dolog, tehát hogy ez minket ilyen értelemben nem érint. Mert hogy Krisztus az, aki ezt ugye helyettünk úgymond elvállalt, az Istennek a haragját, a büntetését, és hát mi ott elbújunk ott ugye
mögötte. Szerintem a helyettünk az nem azt jelenti, hogy akkor ez minket így magába foglal, hanem hogy mi így félre vagyunk téve, és majd ő...
Hát igen, hogy majd ő, és akkor mi meg, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha az Isten rásújtana, és akkor mi meg ott mögött elbújunk, hogy minket már ne lásson. És a megigazulás is valami ilyesmi, hogy ott az Isten, ugye Jézus Krisztus érdemeit, vagy az ő szenvedését látja, és akkor mi meg ott akkor elbújunk mögötte, hogy akkor, vagy illetve hát, hogy akkor minket is úgy lásson, mint Jézus Krisztus, de hogy ez...
De most akkor akkor csak félreérted, az, hogy értelmeztem.
Tehát, hogy összefügg a kettő, igen.
Az jutott eszembe, hogy a vértanúknál semmi, és Isten nem azt akarja, hogy meghalljon Jézus, hanem a vértanúknál is ugyanez van, és Ábrahám is Izsák jutott eszembe, hogy ott is arról van szó, hogy nem akarja, hogy feláldozza a fiát, csak azt, hogy elmenjen a végső
idősségben. Igen.
A másik pedig, hogy...
Igen, azért is előkép ugye a Izsák feláldozása. Igen.
A másik pedig az, hogy Jézusnál mindig azt emelik ki, hogy általában, hogy a kereszt halál, és mi ez. Én szerintem az ő egész élete egy szenvedés lehetett nagyjából elnézni azt, hogy ő mint bűntelen, azt kellett szemlélje, hogy mit okoz a bűn, az emberek bűne. Ő ezt látja. Innentől még plusz szenved, tehát amikor azt mondjuk, hogy magára veszi a szenvedése, magára veszi a bűneinket, emiatt is, meg amiatt is szenvedhet, még hogy látja a következményeit. Tehát ez egy kettős, nem csak maga a szörnyű kereszthalál.
Igen. Igen, de pontosan ez, hogy az ő érzékenysége, tehát hogy a bűn az ugye akkor kezd valakinek úgy igazán fájni, hogyha már gyakorlatilag a megtérésben van benne, mert az igazi bűnöst abszolút nem zavarja tulajdonképpen a bűne, épp azért van nehéz helyzetben. De az már ugye a kegyelemnek a műve, hogy valakinek ez ugye elkezd fájni. És hát akkor meg Jézusra hogyan hathatott mindez valóban, hogyha ő ugye teljesen bűntelen, és az a fajta érzékenység ugye megvan benne. Ugye az ő fizikai szenvedésére is, meg hát épp a lelki szenvedése is épp ezért olyan, hogy az mi nem tudjuk elképzelni. Ugye a fizikai szenvedésére is azt mondja, hogy a Szent Tamás, hogy az ő teste azért az valahogy olyan finomabb volt és érzékenyebb, mint a miénk, tehát hogy épp azért a fizikai szenvedés is jobban hat ő rá, a lelkiről meg nem is beszélve.
Mert itt a bűntelenség miatt.
Igen, a bűntelenség miatt, igen.
Mondta is, hogy neki kell lévelhetetlen.
Igen. Hát néha azért Jézus is egy kicsit elveszítette a türelmét, és akkor ugye amikor a pedagógiai, ugye az apostolok nevelésének a 3 éves ugye, noviciátusuk lassan a végéhez közeledett, ugye az apostoloknak és még mindig semmi hatás nem volt, akkor az Úr Jézus is kicsit elveszítette a türelmét. Ugye az olyan vigasztaló a pedagógusoknak egyébként, hogy még ő is azért úgy jól levaltázta az apostolokat. Ja. Igen, nem tudom, egy év esetleg, igen.
Szabadság és engedelmesség és a bűntelenség konfliktusok. Ott arról szó, hogy küldetés, egy kulcs szó lehet nagyjából. Aha. Kapott egy küldetést, amit ő szabadon, engedelmesen elvállal.
Igen.
Egy konkrét küldetés.
Igen.
Aztán azzal járt a főhúz.
Igen, szóval ez fontos valóban, hogy itt van egy küldetés, de hogy ez vagy egy olyan küldetés, ami nem kívülről jön pusztán, hogy akkor én most megkapom a küldetést, hogy akkor a iráni atomtitkot leplezzem, nem tudom én micsoda, nem jutott az eszembe. Szóval nem egy valami olyasmi, ami kívülről jön, hanem Jézus ugye azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy teljesítsem az atya akaratát. Szóval ez nem egy olyan külső valami, hogy akkor megmondja neki az atya, hogy na akkor ezt kell csinálni, hanem valami olyan, ami teljesen az övé, teljesen belső, teljesen azonosul az ő saját fiúi létével tulajdonképpen.
Igen. Feladat,
igen, egy valami konkrét, úgyhogy azért is azért is ugye a bárki bármilyen tevékenységet ugye folytat, vagy mit tudom én, egy apostolkodás, stb., ugye az igazán akkor, hát úgy jó meggyümölcsöző, ha azért nem egy valamilyen külsődleges valami, de ez bármilyen hivatásra, bármilyen tevékenységre áll, hanem hogy valahogyan az ilyen értelme teljesen a sajátja lesz, mert különben ugye megnyomorítja így az embert, hogyha ez csak egy ilyen külső valami. Hogy hát úgy is lehet csinálni, csak hosszú távon annyira nem egészséges.
Gúnytárgya ez, hogy na, küldetéses ember. Tehát próbáljuk ezt negativizálni. Talán éppen.
Hát a küldetés, meg pont azért ugye hivatás is, az azért ugye nehéz, itt a Lúcia nővér erről többet tud, mint hivatásgondozó, de hogy az azért nehéz, mert ez valaki mástól jön. Ugye a hivatásban, meg küldetésben az van, hogy ott valaki küld, valaki hív, aki nem én vagyok. Tehát nem magamnak kell kitalálnom magamat, hanem valaki másnak a szavára hallgatni, vagy szóval, hogy az már ott a valaki mást, ugye az Istent, vagy valaki más már ott magába foglal. Ezért nehéz manapság, hogy nem az van, hogy akkor én most kitalálom magamat, meg hogy akkor én most hogyan váltom meg a világot, és hogyan valósítom meg saját magamat. Ez azért nehéz ma többek közt. Jó, igen, akkor még tovább megyünk. Na, szóval, hogy már volt itt szó az előző előadásban arról, hogy Jézus halálának van egy, úgy hívjuk ezt, hogy áldozati jellege, tehát hogy az ő halála áldozat. Hogy mit jelent ez? Hát egyrészt olyan értelemben áldozat Krisztusnak a halála, hogy az az Isten imádásának a gesztusa. Sőt, az Isten imádásának, a neki való hálaadásnak a legnagyobb gesztusa. Tehát az áldozat az mindig az Isten tiszteletének egy aktusa. Ugye valamit ugye elkülönítünk, és a teljesen ugye az Istennek adunk, tulajdonképpen ugye ezt jelenti az áldozat, tehát hogy az Isten tiszteletének a gesztusa, és Krisztus halálára is azt mondjuk, hogy ez az Isten imádásának a gesztusa. És hát arról már volt szó, hogy itt három ószövetségi áldozathoz kapcsolódik ugye szorosan Krisztusnak az áldozata, ugye egyrészt a szövetség kötés alkalmával bemutatott áldozat, ez a kivonulás könyve 24. fejezet 4-től 8-ig, amikor Mózes meghinti a szövetség vérével a népet, ugye ebből jön ugye az új szövetség. Aztán a húsvéti bárány feláldozása, ez a kivonulás könyve 12. fejezetben van, és az engesztelés napi áldozat, ez a Leviták könyve 16. fejezet írja le erről is, volt szó, hogy a bárányt kiűzik a pusztába, stb. Úgyhogy ez azért is lényeges, meg itt érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy az Ószövetség nélkül ugye érthetetlen az Új Szövetség. Szóval az ószövetségi kontextus, ha nincsen ott, akkor az egész, amit Jézus mond meg, persze, az totál érthetetlen, mert hogy az, hogy ő a saját haláláról, mint áldozatról beszél, meg hogy a vérét a bűnök bocsánatára ontja ki, meg hogy ő a bárány, stb., az csak akkor értjük, hogyha ott van az Ószövetség mögötte. Szóval az nagyon fontos, nagyon kell hozzá. És hát akkor csak itt újra visszautalok ezekre, már volt szó, hogy a szövetségre utal ugye az eukarisztiának az alapítása, illetve az első korintusi levél 11. fejezet 23-27-es vers, ami arról beszél, hogy Jézus Krisztus az új szövetségnek a közvetítője. Aztán a húsvéti bárány áldozatára utal, hát ez a mondat, ugye, hogy ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Illetve az utolsó vacsora is ugye a húsvéti vacsorának a kontextusába zajlódik le. Ugye az egy húsvéti, elővételezett húsvéti vacsora volt. Aztán, hogy amik János evangélium megjegyzi, hogy Jézusnak ugye nem törik el a lábát a halála után a kereszten, ugye ez is utalása a bárány feláldozására. És hát végül az engesztelés napi áldozatról pedig a zsidó levél utal. Ugye a zsidó levél az egy nagyon izgalmas könyve a Szentírásnak, ami ugye az Ószövetség áldozatát és az Új Szövetség áldozatát párhuzamba állítja, Jézusnak a papságáról, áldozatáról beszél ez a 9. fejezet. De még sok más rész is van, főként az első János levélben. Első János 2:2, Krisztus bűneinek az engesztelése. Első János levél 4:10, hogy az Isten a fiát a bűneink engesztelésére küldte, stb. Tehát azt lehet mondani, ezeket csak azért soroltam itt fel, hogy az egész új szövetség ugye tele van ezzel a gondolattal, hogy Jézusnak a halála az Istennek szól, Istennek szóló áldozat, és hogy van egyfajta engesztelő jellege, tehát az ő életadásának. Ez azért lényeges ez, mert hogy hát manapság, ugye a 20. században ugye azért több teológus kétségbe vonta azt, hogy Jézus valóban áldozatnak szánta a saját halálát. Nagyon sokszor lehet ilyet olvasni, hogy hát, hogy Jézus erre nem számított, stb., de hát ha már így jött, akkor hát valahogyan az Istenbe bízva valahogyan meghalt. Szóval, hogy nagyjából egy kicsit így racionalizálják az egészet, ez ugye több teológusnál megjelenik ez a vélemény, hogy Jézus, tehát hogy ezt az egész áldozati jelleget tulajdonképpen csak rávetíti az ő halálára a későbbi új szövetségi szerzők, illetve az egyházatján. Tehát hogy ez csak egy későbbi hozzáadás, úgymond. Hát itt, amit az új szövetség leír, ha az alapján nézzük, akkor ez egyértelmű, hogy Jézus saját halálára hogyan tekint, tehát hogy az ószövetségnek a kontextusában, ahol ugye ott van a szenvedő szolgának is az alakja, akinek az élete ugye sokaknak a váltságára fog szolgálni. Az ő szenvedése által sokak megigazulnak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Jézus ebbe a kontextusba helyezi saját magát bele, és ott, hát ilyen értelem, így tekint saját magára. Hát ez azért is fontos hangsúlyozni. Nyilván teljesen nem lehet meggyőzni ezeket a teológusokat, hogy hát Jézus valóban áldozatnak érti a saját halálát, mert hogy ugye nagyon szorosan összefügg ugye az eukarisztiának a titkával. Ja, ezek a szövegek, amik a Jézus élet felajánlásáról szólnak, meg az új szövetségnek az alapításáról, ugye ezek alapján ugye mondja azt a ugye katolikus egyház, hogy az eukarisztia amennyiben az a kálváriának ugye a megújítása, vagy annak az újra megjelenítése, így a Jézus áldozatának a megjelenítése, és ezért áldozat ugye a Szent Mise is. Tehát ugye ez nagyon szorosan összefüggenek, és ezért fontos, hogy Jézusnak a halálát hogyan látjuk. Különösen ugye a 20. század elején az úgynevezett modernisták voltak azok, akik hát ezt az egészet így kétségbe vonták, és azt mondták, hogy az engesztelésnek a gondolata az nem evangéliumi. Tehát, hogy Jézus tulajdonképpen egy kiváló tanító volt, aki hát kihívja maga ellen a zsidó főpapok, meg a farizeusok, meg mindenkinek a haragját, és hát ennek az áldozata lesz úgy, mint az igaz emberrel ez szokott történni. Hát ugye látjuk, hogy Szókratészt is milyen csúnya véget ért. Tehát, hogy a rendes emberrel mindig ez történik, hogy a jó az úgy kihívja magára egy a gonoszoknak a haragját, és hát ez történt. Tehát ez egy tragédia tulajdonképpen, ami történt Jézussal, de ennyi. Na most ehhez képest, amit az új szövetség mond, az azért az, hogy Jézus már saját magát is azért így látja, mint aki az engesztelésnek a, hát úgymond a folytatója, tehát ami az Ószövetségben volt, azt ő beteljesíti, vagy teljesíteszi. És hát ha pedig azt nézzük, hogy az új szövetségben ez hogyan jelenik meg, hát a legkorábbi ige hirdetésnek a tartalma, tehát ami a új szövetségi szentírás tudósok próbálják beazonosítani azt, hogy amikor a feltámadás után az ige hirdetés elkezdődött, hát akkor mit hirdettek tulajdonképpen? Hát ezt úgy lokalizálják, hogy az első korintusi levél 15. fejezet 3. versében van egy ilyen, ugye Szent Pál ezt így elmondja, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írás szerint. Tehát, hogy már ami a legkorábbi ige hirdetésnek a tartalma, már abban is benne van az, hogy Krisztus a mi bűneinkért halt meg. Tehát nem pusztán azért, mert hogy hát ilyen csúnyán alakult az élete. Tehát, hogy ezért egy kicsit így, hát hogy mondjam, szóval, hát furcsa azt mondani, hogy ez nem evangéliumi, meg hogy ez csak egy későbbi rávetítés. Tehát ez olyan, hogyha ez rávetítés, akkor ez az első pillanattól ott van. Na és hát ami még utolsó dolog, ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy Jézus Krisztus az, aki ugye saját áldozatát ugye fölajánlja. Ugye azt mondjuk, hogy Jézus az egyszerre pap és áldozat. Ugye a sacerdos et victimam. Ugye ez már zsidó levél ezt írja. Tehát, hogy ő az, aki saját magát fölajánlja, tehát, hogy nem az ő hóhérai mutattak be áldozatot az Istennek, akik őt megölték, hanem, hogy ő saját maga. Mert hogy ezt ő szabadon akarja, szabadon választja. És itt két mozzanatot lehet elkülöníteni az ő személyes élet áldozatában. Külső része, tehát úgy lehet fogalmazni, hogy a külső megfogható dolog, azok maguk az események, tehát az ő szenvedése és a halála. És ami ennek a belső része, tehát ami ezt így igazán áldozattá teszi, az az ő szeretete és engedelmessége. És hát ezt a szeretetet, meg engedelmességet, ami túlmegy, és sokkal nagyobb, mint az emberi bűn, minden embernek a bűne, azt leginkább a halála nyilvánítja ki. Tehát, hogy amikor Szent Tamás is ezen gondolkodik, hogy hát miért kell Jézusnak úgymond a halála a megváltáshoz, amikor neki már a vérének egyetlen cseppje képes lenne a minden bűnt eltörölni, ahogy ugye benne van az Adoróté himnuszba, ugye Szent Tamás írt, hogy akinek a vérének az egyetlen cseppje képes eltörölni a világ minden bűnét, tehát akkor miért volt szükség erre a vérontásra, és ő azt mondja, hogy hát azért volt úgymond szükség, tehát nyilván ez egy későbbi teológiai gondolkodás, és a szükség szót azt nem úgy kell érteni, hogy az Isten ezt másképp nem tudta volna, hanem olyan értelemben, hogy a halála, ez az erőszakos halál az, ami a leginkább kinyilvánítja az ő szeretetét és engedelmességét az Isten iránt. Tehát, hogy a halál az, ami leginkább kinyilvánítja, és az, ami az embert is a legnagyobb viszont szeretetre indítja. Szent Tamás szerint szintén. Igen. Na most itt a pár mozzanat még így hátra van itt Jézus életével kapcsolatosan. Hát egyrészt az ő halála és temetése, amiben benne van az ő pokorra szállása is. Hát ez egy ilyen nehéz pont, hogy ez mit is jelent, hogy ő pokorra szállt. Ezt nagyjából úgy szoktuk érteni, hogy Krisztus ugye teljes valóságában megtapasztalja a halált. És ugye teljes szolidaritást vállalja a halottakkal. És hát itt ugye van ugye Hans Urs von Balthasarnak van egy olyan magyarázata erről, ami hát kicsit, hát nem is kicsit, hanem nagyon protestáns ízű, hogy ő úgy magyarázza a pokorra szállást, hogy Jézus valóban a kárhozatot tapasztalja meg. Ami mondjuk eléggé, hát egy elferdítése az egyház atyáknak, ezt az egyház soha nem mondta, mert hogy a kározat az nem más, mint az Istentől való végleges távolság, végleges elfordulás. És ezt ugye, tehát ugye a Balthasar azt akarja, hogy Krisztusnak a szolidaritása ennyire teljes velünk, de hogy a kározat az már nem szolidaritás, tehát hogy az a teljes önellentmondásnak lehet érzékelni, hogy hát az Isten fia az hogy tud az Istentől tökéletesen elszakadni, meg vele szembefordulni. Hát hogyha a kározat egy végleges szembefordulás az Istennel, akkor ezt Jézusról nem nagyon lehet elképzelni. Na mindegy, hát ez az ő hát ilyen teológiai elmélete. No, és hát a felmagasztalásról, illetve feltámadásról és a mennybe menetelről már ugye volt szó, meg arról, hogy a mennybe menetel, illetve bocsánat, a feltámadás és a mennybe menetel, az nem pusztán egy ilyen kiegészítő valami, hogy akkor happy endje van a történetnek, és akkor lám-lám az Isten igazolta, hogy mégiscsak Jézusnak volt igaza. Tehát ez nem pusztán erről szól, hanem arról, hogy Jézus a mi feltámadásunknak is az oka, tehát hogy ő miatta történhet a mi feltámadásunk, és ugye a mennybe menetelének is van egy jelentősége, mert hogy a mennybe menetele fejezi ki azt, hogy Jézus emberként is gyakorolja az uralmat a világ fölött. Tehát a mennybe menetele azt jelenti, ugye, hogy Krisztus az Atya jobbján ül, mint ember is, emberi mi voltában is. És ez azt is jelenti, hogy ő emberként is uralmat gyakorol a világ fölött. Tehát, hogy a mennybe menetel sem egy ilyen puszta, hát ilyen kis ciráda így a dolgokon, hogy ez már tulajdonképpen el is lehet hagyni, meg hogy ez ugyanaz, mint a feltámadás, hanem ez a mennybe menetelnek is van egy ilyen valós tartalma, és ez ezt jelenti, Krisztus uralma a világ fölött úgy, mint ember, és mint aki bíró lesz emberi mi voltában is. Igen. Na most hát nagyjából azt hiszem, hogy most itt befejezem, mert akkor most még lehet kérdezni, ugye?
Igen.
Még megengeded. Jó. Oké, szóval nem tudom, hogy kérdés van-e, vagy mi merült föl esetleg. Ezekkel kapcsolatban. Hát igen, ma nagyjából ezt akarja kifejezni, hogy az eredeti szándék az, ugye az volt, ezt ugye a 11. Pius pápa rendelte el ezt az ünnepet 1925-ben, ugye a níciai zsinat 1600 éves évfordulójára, annak az örömére. És azért az ő gondolata Krisztus királlyal kapcsolatban az volt, hogy Krisztusnak a királysága az meg kell, hogy nyilvánuljon a földön is. Tehát, hogy ugye ma ugye azt mondjuk, hogy a mindenség királya, de hogy a 9. vagy 11. Pius pápa ezt így konkrétabban értette, tehát úgy értette, hogy ott a totalitárius diktatúrák épp akkor alakulgattak, és ő nagyon aktuálisnak érezte azt a gondolatot, hogy Krisztus királyságának meg kellene valósulnia már itt a földön, amennyire lehet. Tehát magyarán, hogy az államoknak is a Krisztusnak a törvényeit kellene figyelembe venni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy a Krisztus királyságának az eredeti jelentése azért az, hogy négy szem közt ablakmélyedésbe azért, ha eláruljuk, akkor azért ez lenne, csak ezt manapság már nem nagyon merjük elmondani. Mert hogy akkor mi lesz itt a semleges állammal, meg a egyebekkel.
Most megint ilyen szerek küldögölnek a Vatikán felre, nem?
Már milyenek?
Hát, hogy globálisabban
Jó. Hát még ideig ez nem jutott el, de lehet. Nem tudom. Az eredeti gondolat az nagyon konkrétan az volt, hogy hát a gyakorlatilag az államnak is katolikus elvek szerint kéne hát úgymond működnie.
Nem így fogalmazva.
Hát nem.
Nem elég persze, de elég
körülmény. Hát igen, szóval mondom, a... Tessék? Aha. Hát ez, hogy is mondjam, ez van egy csomó olyan politikai vonatkozása is, és manapság a egyház azért azt képviseli, hogy tehát hogy ezt a katolikus állam dolgot, ezt manapság nem nagyon szoktuk emlegetni.
Nem,
apostoli királyság és hasonlók, szóval
ez.
Tessék?
Ja,
aha. Igen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy az, most nem tudom, hogy ezt hol hallottam, vagy a Bibliában voltam, vagy nem tudom, de most így vennék, hogy a mennybe föl kellett hívni egy tökéletes emberi lét, hogy a sátán ne vádolhassa az emberiséget tulajdonképpen az Isten előtt, hogy mi abszolút bűnösök vagyunk is.
Aha.
Tehát, hogy valami ilyesmi, nem tudom, milyen rémlik, hogy ezt így vagy olvastam.
Hát a Szentírásban szerintem ez nem nagyon van benne, vagy én nekem nem rémlik, ez inkább az a, tehát ilyen apokrifekben, meg egyházatyáknál is azért van ilyen gondolat, amiről te is beszéltél, hogy a sátánnak akkor van-e joga az ember fölött, és az egyházatyáknak vannak ilyen megfogalmazásai, hogy hát ugye a Jézus úgymond kicselezte a sátánt, mert hogy a sátának nem volt arra joga, hogy egy ártatlan embert megöljön, és akkor amikor ezt megtette, akkor elveszítette a jogát az ember fölött. A egyházatyáknál van egy ilyen fajta gondolatmenet, és lehet, hogy ez is egy ilyesmi, talán, hogy onnan jöhet. De ez így, hát annyira ilyen teológiai, vagy ilyen dogmatikai szinten ezt, hogy nem annyira szokták így ezt hangsúlyozni. Tehát ezt így el lehet így képzelni, vagy nem tudom, egyházatják el tudom képzelni, hogy ezt így próbálták ilyen plasztikussá tenni. Igen.
Eszembe jutott, hogy a misén, a liturgiában az van, ahol az áldozat bemutatásnál, hogy egyben mosódik a Jézus áldozata és a mi áldozatunk. És azt szokták, az van a liturgiában szövegként, hogy imádkozzatok testvéreink, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Isten előtt. De hát a latin szöveg szerint meg van különböztetve. Ja. A magyar viszont összefoglalja, és azt mondja, hogy áldozatunk kedves legyen, és vannak olyan papok, nekem ez nagyon tetszik, akik úgy mutatják be a szentmisét, hogy azt mondják, hogy az én áldozatom és a ti áldozatok, mert a kettő az nem ugyanaz.
Igen.
És nem tudom, hogy miért hagyják akkor ezt, hogy ez a fogalmazás érvényesül a liturgiában.
Hát ezt nem hagyják, hanem az történt, hogy a zsinat után, amikor lefordították a liturgiának a szövegét ugye, népnyelvekre, akkor ugye az volt a fordításnak az elve, hogy olyan dinamikusan kell a kettőnek megfelelni, az eredeti szövegnek, meg a fordításnak. A dinamikus megfelelés az azt jelenti, hogy a kettő nem hasonlít egymásra, hanem ugye azt az érzés, vagy azt a tartalmat ugye megpróbálja visszaadni. Tehát ez volt a fordításoknak az alapelve, és hát nem tudom, aki tud angolul, meg volt arra lehetősége, hogy a liturgiának az akkori angol fordítását tapasztalját, azt tudhatja, én is ide tartozom, hogy hát a kettő így tényleg nagyon távoli kapcsolatban volt egymással az eredeti latin meg a fordítás, hanem hát úgy nagyjából úgy próbálták úgy modernül visszaadni, hogy nagyjából mi volt abban a szövegben. Tehát, hogy ebből jött az, hogy ez ilyen nagyon slamposan meg slendiánul fordították le. És aztán a Szentszék próbálta gatyába rázni a dolgokat, és azt hiszem 2001-ben, vagy már nem tudom már mikor kiadtak egy olyan instrukciót, hogy is kéne a liturgiát lefordítani, és hát akkor abban benne volt, hogy hát lehetőleg a tartalmát azért amennyire lehet szó szerint adják vissza, hogy pont a teológiai tartalom ne vesszen el. És akkor így például az angol szöveget az totál gatyába rázták, és hát kiadtak egy új angol fordítást, amiben már így van lefordítva, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok. Szóval ott már ez megvan. Aztán az olaszban eleve így van. Mi olyan vostro sacrificio? Hát a többi nyelvekben nem tudom, franciául vagy van. Például.
No, ez a egyben
van, igen. Szóval, hogy elvileg És hát ennek nyomán ugye minden országnak ki kéne javítani a fordításait, tehát Magyarországon ez most folyik, ez a helyrerakás, tehát hogy az újrafordítása, és hát akkor reménykedünk abban, hogy ez majd egyszer ide is el fog érkezni. Tehát, hogy készül a misekönyvnek egy új magyar fordítása, ami már ilyen elveken alapszik. Mert hogy itt valóban arról van szó, hogy másképpen vesz részt a papa szentmisében, mert másképp vesz részt a hívő, csak hát ezek az összemosó fordításokból volt egy ilyen kis bratizás így a hívekkel, hogy hát akkor most nehogy már őket megkülönböztessük a paptól, mert rosszul fogják magukat szegény hívek érezni, és úgy érzik, hogy ki vannak ebből zárva a hívek.
Ez egy
folyamat volt. Hát igen, ezt próbálták, persze, igen, szóval, na, de hát, hogy hál' Istennek azért a, és hát az a helyzet, hogy az angol az egy világnyelv, tehát mi magyarok elég kis pont vagyunk ebben az egész izében, de hát angolul a félvilág beszél, úgyhogy azért az már nagyon jó, hogy azt helyre tették alaposan, úgyhogy hála Istennek. Hát, úgyhogy várjuk, boldog reménnyel várjuk azt, amikor magyarul is a eredetinek megfelelően hallhatjuk a szentmise szövegeit, de hát emellett még van egy rakat fordítási probléma, mert hát nagyon pongyolán fordították le ezeket a szövegeket, és nem jól van lefordítva, de a mostani magyar még mindig sokkal jobb, mint amilyen az angol volt, tehát én mindig ezzel vigasztalom magamat, hogy annyira azért nem rossz, mint az angol volt, annál sokkal jobb, úgyhogy hát reméljük.
De eleve már az áldozat szónak a kétkével jelentése is, ugye, nem mindent lehet egy szóval kifejezni fordításnál, valami csak könyvülesen.
Hát igen. Igen. Hát itt az lett volna az elfogy, ami a latinban egy szó, azokban a nyelvekben is mindig ugyanazzal a szóval adják vissza, hogy akkor lehessen tudni, hogy ez most az, de hát van egy csomó olyan dolog, amit a magyar nyelv például nem tud, nincs, például a latinnak van 5 szava az áldozatra, ugye a római kánonban azt hiszem 5 szót használ rá, és akkor nem, hát a magyar az nem bírja a szegény, mert már nincs annyi.
Pedig nagy angol írók szerint a magyar nyelv
ezt nem tudom, hogy Lucia nővér pont kiment, úgyhogy ezt nem tudjuk megerősíteni, de hogy a latin az biztos, hogy gazdagabb, igen, még.
Hát a szájtén, amit egy helyre bennem azt, hogy az én áldozatom az, ugye hát az az ő áldozat, hogy ez hogyan?
Igen,
ezt is. Tehát, hogy ez hogyan
mondja ebbe bele, mert én is tudom, hogy ez jelent, hogy az enyém és a miértek.
Hát olyan értelemben, tehát arról van szó, hogy itt azért kellene imádkozni ezen a ponton, ha megnézi az ember a liturgia történetét, akkor ez úgy alakult, hogy ott a pap felszólítja azokat, akik ott körülötte állnak, hogy hát imádkozzanak azért, hogy ő méltóképpen mutathassa be az áldozatot az Istennek, hogy a pap, mint aki ugye Krisztusnak a személyében, Krisztusnak a főpapnak a személyében van jelen. Tehát ilyen értelemben az ő áldozata, mármint a papnak a saját áldozata, hogy ez ugyanaz az áldozat, mint amit Jézus Krisztus mutat be a pap személye által. Ilyen értelemben az övé. Tehát nem olyan értelemben a papé, hogy akkor az ő János bácsi, stb., hanem hogy a pap, mint aki Krisztusnak a személybe van jelen. Hát a miénk az pedig úgy, hogy ugye fölhív minket is arra, hogy a felajánlás is ugye erre szolgál, hogy ott a mi részünket is ugye ebbe bele akarjuk rakni. Tehát, hogy a szentmise az ugye arról szól, hogy mi is átváltozunk tulajdonképpen, hogy mi is át akarunk változni, mi is hozzátesszük saját magunkat, mert ott az van, hogy van kenyér és bor, amit emberek csinálnak, és ami ott Krisztussá változik. Bocsánat, csak közben itt az egyszerűbb, hogyha egyszerre csak egy ember beszél, elnézést, akkor jobban lehet figyelni. Már nekem is. Szóval, hogy hogy mi is ahhoz hozzáadjuk a saját magunkat, és akkor ilyen értelemben kapcsolódunk be ebbe, és a mi áldozatunk is lesz ez. Nem olyan értelemben, hogy mi ezt fölajánljuk úgy, ahogyan a pap, hanem hogy vele együtt saját magunkat is. Tehát, hogy ezt a II. Vatikáni zsinat is nagyon szépen írja, hogy hozzátesszük a mi saját magunk önfelajánlását, áldozatát, Krisztus áldozatához. Ilyen értelemben van a mi áldozatunk. Tehát, hogy az a mi sajátunk is lesz ilyen értelemben, és hogy részesedünk is benne utána a szent áldozásba. Tehát így a sajátunk, vagy
az
így a mi
áldozatunkat, vagy...
Igen. A mi saját hálánk.
Tiszteletünket, szeretetünket.
Igen. Hát gyakorlatilag saját magunkat akarjuk mi is adni, és hát azt első körben ugye kifejezik azok az adományok, amik oda kerülnek az oltára, de hogy mi teljesen saját magunkat akarjuk adni Jézussal együtt az Istennek, az Atyának. Szóval így.
Csak azt jutott eszembe, hogy egyébként van nekünk egy blogunk, ami ugyan kicsit ritkán van, de azért havonta rakunk rá valamit, szóval nem olyan gyakran, De hogy arra fölkerült egyszer egy írás pont
erről. Igen, erről, ugye? Erről, igen, erről van, erről
írtunk. Az én áldozatom és a ti áldozatotok, nem úgy.
Igen, erről írtunk egyszer már, igen. Írtunk. Ezt már posztoltunk erről. Igen, úgyhogy ezt ajánljuk.
Szóval, hogy a lábjegyzeteken,
igen. Igen, igen, ott rajta van. Igen, tehát pont ez a fordítási problematika kapcsán van.
Én azokat kényelmeztem,
hát azt igen, anonimitásban maradunk, igen.
Szóval, hogy ez mennyire egyéni gondolat, és mennyire...
Hát ott azt próbálkozunk azon a blogon, hogy a katolikus tanítást kifejteni, és akkor azért nem annyira írtuk ott talán magunkat.
Igen,
hogy...
de néha kritikai jellege van.
Hát egy kicsit, igen.
A fiolosom megvan a gazdája.
Igen.
Milyen aranyos.
Az aranyosokat a Ráel nővér szokta írni. Lúcia nővér. Kicsit sok benne az epe, az azt is én írtam.
Szóval, mondjuk, ha valaki vitatkozni, akkor nem tudja, hogy ki nem vitatkozott.
Hát igen.
Ez így érdemes.
Csak az a helyzet, hogy igazából mi belekapcsolódtunk itt a blogozás kultúrájába, tehát ilyen álnév, egyszerűen ez a divat. Bocsánat, de én hallottam kritikát, és így ámlok adom a honkosok.
Jaj,
egyszerű, hogyha meg kellett mondani,
hogy csak egyiket szidják.
Az a helyzet, hogy ott azzal nem ért valaki egyet, de akkor nem velem nem ért egyet, hogy most akkor a nem tudom, a Szűzönye Szeplőtelen, vagy a Mária Szeplőtelen fogantatása, hanem az egyháza, mert mi az egyház tanítását próbáljuk közvetíteni, ugye az alcím az az, hogy ritkán hallott katolikus igazságok, mert egyszerűen nem hallunk arról, ami a hitünk, és az tulajdonképpen a feltérek, hogy megtanít mindenre. Szóval
igen,
nem magánvélemény.
Igen, szóval próbálunk ott nem ilyen, tehát hogy a vitriol az is, hát igen, próbáljuk objektív vitriolban lenni, hiszen meg hát a domonkosoknál, hogy az ihletett minket, hogy a... Volt egy olyan történet, amikor hol volt ez? Kuba, nem Kubában, nem tudom. Tehát valahol Közép-Amerikában volt a kolumbuszi felfedezések után történt az, ez pont advent harmadik vasárnapján történt, amikor az egyik domonkos ugye kiállt a szószékre, és hát megmondta... Tessék?
Fontos most nagyon kell figyelni.
Igen, szóval hogy kiállt a szószékre, és megmondta a spanyol konkvisztádoroknak, hogy halálos bűnt követnek el, amikor ártatlan embereket, ugye az indiánokat rabszolgasságba vetik, elveszik a földjüket, stb. Tehát ugye ez halálos bűn. Na és akkor erre valahogy nem örültek a spanyol konkvisztádorok annyira, tehát felháborodtak konkrétan, mert hogy a fejük, tehát hogy tényleg így fehéren-feketén szépen a egyház szociális tanítását ugye fejükhöz vágta, és elmentek a priorhoz panaszkodni, hogy akkor hallgattassa már ezt a izét, mert hogy... És akkor azt mondta, hogy hát az egész konvent prédikált tulajdonképpen, szóval nem ő prédikált, hanem az összes domonkos, úgyhogy azért ez ilyen kollektív. Na, igen, de azt hiszem, hogy akkor most ebédelhetünk,
igen,
ugye?
Igen, ebédelhetünk, és
igen.
Legyen másodpercen.
Igen. Köszönjük szépen, és akkor mikor találkozunk?